Kedves gyerekek, egy bibliai történetet szeretnék felidézni előttetek, ami nagyon életszerű, akár mostanában is történhetne, és ennek a történetnek a szereplője, főszereplője mondhatnám, egy kisfiú. Olyan 3 év körüli, többségetekben ilyennél már egy kicsit idősebbek vagytok. Kezdjük ennek a kisfiúnak a történetét ott, hogy az édesanyja nagyon szeretett volna gyermeket, és még nem volt. Tudjátok, hogy az édesanyák, akik ugyan még nem szültek gyereket, nagyon vágyódnak egy kisgyerek után, akár több kisgyerek után. Az édesanyák különleges szerepet töltenek be mindannyiunk életében. Nagyon ragaszkodnak hozzánk, kötődnek hozzánk, és valami egészen elképzelhetetlen szeretettel tudnak szeretni minket. Nagy sokára megszületik ez a kisfiú. És a kisfiú születése feletti örömben elhatározták, hogy a Jóistennek szentelik ezt a kisgyermeket, ami azt jelentette, hogy 3 éves korában el kellett hagyni a szülői házat, és be kellett költözni a templomba a főpap közvetlen felügyelete alá. Képzeljük csak el, hogy az édesanyja, aki annyira várta ennek a kisfiúnak a megszületését, milyen nagyon-nagyon mély szomorúságot érzett, amikor ezt a kisgyermeket el kellett otthonról bocsátani. És egy kisgyerek, egy 3 éves kisgyerek az édesanyja nélkül is olyan kiszolgáltatottnak érzi magát, belecsöppen a nagyvilágba, idegen emberek közé, akik lehetnek bármilyen jó akaratúak, mégiscsak egy idegen ember, aki iránt nem lehet bizalom olyan mértékű, mint egy édesanyja iránt. Szóval egy ilyen rideg környezetben, a templom rideg falai között kellett ráadásul magában aludni. Én emlékszem annak idején, amikor mi kisfiunkat úgy próbáltuk leválasztani magunkról, akkor azért időnként estéről estére visszaszökött és láb felől bebújt közénk a takaró alá. Ez a kisfiú nem tehette meg ezt, mert messze voltak a szülei. És ez a kisfiú, aki nagyon érzékeny lelkiismerettel rendelkezett, egyszer csak éjjel egy hangot hall. És azt hitte, hogy a főpap szólítja őt, és ezért oda szaladt a főpaphoz, aki egy másik helyiségben aludt, hogy szólj uram, mert hallom, hogy hívtál. Ebben is van egy nagyon érdekes kis mozzanat, hogy ebben a kisfiúban valami nagyon-nagyon komoly készség volt az engedelmességre. Szól egy felnőtt, egy ilyen komoly valaki, mint a főpap, akkor teljes készséget tanúsítva odaszalad hozzá, az éj közepén is kap el, és elmondja, hogy itt vagyok, parancsolj velem, mit tegyek. És ez 3-szor megismétlődik. És a főpapnak jutott eszébe, hogy ezt a kisfiút valószínűleg a Jóisten szólítgatja. És ebben a számomra levonható tanulság, amiben remélem, hogy ti is valamennyit magatokévá tudtok tenni az, hogy titeket, kisgyerekeket is szólítgat a Jóisten. Ad ösztönzéseket, késztetéseket. És ugyanennek a kisgyermeknek az első megnyilatkozása az volt, hogy a válasz készségét azt a főpap felé nyilvánította ki, de ugyanezzel a készséggel kell nekünk is a Jóisten felé megnyilatkozni. A Jóisten szólítgat bennünket, a lelkiismeretünkön keresztül rá akar vezetni arra, hogy ezt most talán nem lenne szerencsés csinálni, nem kéne, inkább szót kellene fogadni, jónak kell lenni, akkor vajon mi a ti válaszotok? És az a különlegesség ennek a történetnek, hogy egy olyan időszakban élt ez a gyermek, amikor a Biblia azt mondja, hogy ebben az időben meglazult az Isten és az emberek kapcsolata. Nem igazán figyeltek oda az Isten szavára, nem jutott el hozzájuk az Isten hívása, és mégis volt egy kisgyerek, akin keresztül az Isten tudott szólni. És ebben nagyon sok tanulság van, nem tudom ebből mennyit tudtok ti most így befogadni, de lehet, hogy érzéketlen felnőttek világában ti érzőszívű kisgyerekek sokkal nyitottabbak lehettek a Jóisten hozzátok intézett szava felé. Az Isten mindannyiunkhoz szól, azt mondja a Jób könyvében, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Ez a kis történet ezzel a fiatal kis fiúval, Sámuellel azért olyan sokat mondó, mert egy olyan időben, amikor nem volt látás Izraelben, amikor az Isten szavára nem figyeltek oda, akkor voltak kisgyerekek, akik erre mégis odafigyeltek, amiket az Isten megszólíthatott. És én olyan jónak tartanám azt, hogyha abban a családban, amiben éltek, ti egy ilyen kis megszólítható gyermek szerepét töltenétek be, aki készséggel szólalnak, meg akár a szülők szólnak, akár a Jóisten szólít meg benneteket, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Legyen ez a ti szállóigétek. Tudjátok, a szállóigé egy olyan kis mondatka, amit az emberek mély tartalommal megtöltve akár magukban is többször ismételnek, mert fontos. Tehát szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Mondogassátok ti is, és ezzel a készség, akár a Jóisten szólítgat benneteket, akár a szülők szólnak hozzátok, legyen a ti életeteknek egy vezérfonala. És akkor, ha Jóisten szavára valaki odafigyel, akkor mindig éberebb és éberebb lesz, és mindig világosabban és világosabban fogja meghallani a Jóisten szavát. Tudjátok, szól az Isten hozzánk felnőttekhez is, csak mi sokszor már kicsit érzéketlenek vagyunk ezért a hívás iránt. Ti pedig gyermek létetekre még nagyon érzékenyek és megszólíthatók vagyok. Ezért legyetek ti azok, akik betöltitek egy család életében azt a szerepet, hogy rajtatok keresztül is megszólíthat az Isten. Tudom, hogy ebből nem sokat tudtatok befogadni, de azért gondolkodjatok el rajta, jó? Mert a Jóisten segít megérteni teljes valójában mindaz, ami most elmondott. Tudjátok, amikor az ember gyerekeknek készül valamilyen mondani való, valami időnként felnőtt esetre sikerül, mint az ember szeretné, ugye, mert mi felnőttek a magunk szókincsével és kifejező eszközeivel fogalmazzuk meg mindazt, és nagyon nehéz olyan egyszerű és a gyermekek számára is könnyen érthető szavakat találni, de hát azt mondja a Biblia, hogy az Isten jóra fordítja azt, amit mi elrontunk, és remélem, hogy ezek a gondolatok is átjutnak oda, ahova a Jóisten számta őket. És a másik, miután az ember sokkal többet töpreng azon, hogy vajon mit mondjon a gyerekeknek, akközben a felnőttek részére is sok esetben megfogalmazódik valamilyen mondani való, és így lesz ez most is. Voltak éppen a gyerekeknek elmondott néhány gondolatot folytatnám most a hozzátok intézett bibliai üzenetben. Így olvasom. Példabeszédek könyve 20. fejezetének 27. versét. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Nagyon fontos mondani való sűrűsödik ebbe a néhány kis kifejezésbe. Egyrészt azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek lelke. Tehát az Isten megajándékozott bennünket valamivel, egy szövétnek kell. Ugye lefordítva a Biblia teljes gondolatvilágát, mondani valóját szem előtt tartva, az embernek lelkét akár a lelkiismeret kifejezéssel is helyettesíthetnénk. És azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten ajándékaként jelenik meg az életünkben a lelkiismeret, mint olyan. Már az elbukás után is az Isten ezt tartotta legfontosabbnak, az első emberpár tudomására hozni, hogy ő ellenségeskedést ébreszt. Az ellenségeskedés az ember belső lényében nem más, mint szembesülés azzal, ami helytelen, és ilyenkor valami ezt az ellenségeskedést, ami szívünkben felszítja. Miért beszélek én mindenről, hiszen ezt mindannyian tudjátok. Az utóbbi hetekben elgondolkodtam azon, hogy is működik ez a lelkiismeret, és hogy egyáltalán léteznek-e lelkiismeretlen emberek. Miután sokszor mondjuk, hogy hát ez olyan lelkiismeretlen dolog volt, magyarán azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy az illető életében a lelkiismeret szava abszolút nem
szólalt meg, vagy annyira elfojtotta, hogy a lelkiismeret tevékenységéből semmi nem érvényesült. És ugye elgondolkodtam azon, hogy kinek van lelkiismerete. Mert ha vannak lelkiismeretlen emberek, akkor nem mindenkinek van. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy mindenkinek van, de kinél működik? Hát egyrészt egy olyan embernél, akinek vannak elvei. Mert a lelkiismeretnek kell egy etalon, amihez igazítva működik. Ha nincs etalon, akkor nincs mihez képes tájolja az ember tevékenységét. Két alapvető dolog kell ahhoz, hogy a megváltás terve működjön ebben a szövegösszefüggésben. Hogy a lelkiismeret a maga Istentől kapott funkcióját kifejthesse. Kell tehát egy etalon. És kell egy motiváció. Az egyik az Isten igéje, a másik Krisztus áldozata, nagyon leegyszerűsítve. Az Isten elénk tárja a maga törvényét, a maga igéjét, hogy legyen mihez igazodni a lelkiismeretnek, hogy legyen mihez viszonyítottan a tudomásunkra hozza, hogy most az Isten szavától eltérően éljük a mi életünket. És kell legyen egy késztetés, egy belső motiváló erő, ami segít kifejezni azt a készségünket, hogy mi igen a lelkiismeret szavára oda akarunk figyelni, mert elkötelezettjei vagyunk az Istennek, az irántunk bemutatott és tanúsított áldozat és szeretet révén. Tehát a lelkiismeret úgy működik, és akkor figyelek oda a szavára, hogyha én eleget akarok tenni az Isten elvárásainak. Az igazán megtért emberről mondja a Szentírás az, hogy ő kész elváltozni az elméjének megújulása által, és vizsgálni azt, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, mert van mihez igazítsa az életét, és van késztetés is, ami miatt oda akarja az életét szánni, az Istennek kedves, jó és tökéletes áldozatul. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. És ebben az ajándék halmazban a lelkiismeret központi helyet és szerepet foglal el. Munkálja az Isten az akarást is. Nem hagy magunkra, és nem csupán ránk zúdítja a maga elképzeléseit, ránk vonatkozóan, nem csak a maga törvényét állítja oda elé, ha ez igazít az életedet, és akkor majd jól megy a sorod, hanem erőt és készséget is ad arra, hogy mi az életünket összhangba akarjuk hozni az Isten akaratával. Talán elmondtam korábban, hogy az ember menet közben is változik, én magam is ezt tapasztalom. Központi élet és szerepet foglalt el az életemben János 3.16. Ugye ott az áll, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez számomra nem mindig volt személyes, vagy csak akkor, amikor úgy gondolkodtam felőle, hogy az a valaki, az akár én is lehetek. Hogyha valaki hiszen ő benne. Ennél sokkal személyesebb, és talán ösztönző erőként is sokkal hatékonyabban munkálkodik Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében a 2. fejezet 20. verse, főleg annak a 2. része, ahol azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ez az a motiváló erő, és ez az a cselekvéshez, és az engedelmességhez felajánlott isteni segítségnyújtás, az az elkötelező hatalom, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És éppen ezért élek pedig többé nem én. Ennek hatása alatt akarom keresni az Istennek kedves, jó és tökéletes akaratát. Ezért szeretném azt, hogy az életemben a lelkiismeret ehhez az etalonhoz viszonyítottan működjön. Mert szükségem van rá, hogy az Isten megmutassa, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mert én a magam esze után menve eltévejednénk. Ezért milyen jó, hogy van lelkiismerete, amelyik időnként megszólal, amelyik szembesít az eltévejedéseimmel, és szomorú az az emberi állapot, amikor az Isten szava nem hallatszik. A gyerekeknek elmondott ige szakaszban benne van az a néhány nagyon szívet fájdító megjegyzés, hogy abban az időben nem volt látás Izraelben. Abban az időben az Isten szava nem hallatszott Izraelben. Egy olyan környezetben volt egészen kiemelkedő, szerepet betöltő tevékenysége Sámuelnek, amikor az Istenről már szinte elfelejtkeztek. Valószínűleg azért, mert nem működött az Istentől kapott szövétnek. És nem azért, mert az Isten nem adta volna, vagy nem segített volna hozzá a működéséhez, hanem nem volt etalon. Nem foglalkoztak az Isten igéjével, és érdektelenek és közömbösek voltak az Isten minden dolga iránt. Ez egy nagyon szánalmas, sajnálatra mértő állapot egy ember életében, és az Isten ezekben a nagyon nehéz és az üdvösség szempontjából kedvezőtlen körülmények között is meg akar minket szólítani. És amikor önvizsgálatot végzünk, hogy vajon az Isten szava milyen hatékonyan tud bennünk megszólalni és megszólítani. Jobb könyvének az előbb idézett kijelentése is olyan szívet fájdító, szól az Isten egyszer vagy kétszer. Ennyire közömbös lenne az Isten irányunkban, hogy csak egyszer vagy kétszer, nagy lelkűen úgy lehajol hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ebben az ige szakaszban nem az Istenen van igazán a hangsúly, hanem azon a közönyön, ahogy az Isten szava iránt akkoriban megnyilatkozta. Szólna az Isten napi rendszerességgel, imáinkra azonnal válaszolva, ha meg lenne a készség. Ha működne az etalon, napi rendszerességgel tényleg csak magunknak olvasnánk az igét, és imádkoznánk úgy, ahogy a klasszikus imádság kritériumai szerint imádkozni kell, azaz meg kell várni az Isten válaszát. Az Isten válasza nélkül az imádság nem imádság. És akkor kialakul egy beszélgetés. És ebben a beszélgetésben a Szentléleknek és a lelkiismeretnek óriási helye és szerepe van. Ilyenkor lelkiismeretes valaki, amikor az Isten közvetlen irányítás alatt áll. Úgy eltűnődtem nem egyszer ezen a kijelentésen, hogy szemeimmel tanácsollak téged. És akkor olyan szentirítség fogott el, hogy miért nem vagyok én olyan, akit szemmel lehet tanácsolni. Hát miért nem vagyok én ilyen érzékeny lelkileg, hogy az Isten ilyen közvetlen módon napi rendszerességgel, vagy akár perszi rendszerességgel szólítgasson engem. Miért nem vagyok én egy élő közösségben az Istennel, állandó beszélgető társaként? A Bibliában, ha egy kicsit elmélyedünk a Biblia kijelentései felett, annyi szívet melengető gondolat van. Például, amikor arról beszél a Szentírás, hogy Isten olyan lényt teremtett önmaga képmására, aki azért jött létre az Isten teremtői munkálkodása nyomán, hogy az Isten barátja legyen. Hogy az Istennek legyen beszélgető társa. Ebben tartalmilag benne van, hogy Isten az önmaga képmására teremtett emberrel hűvös alkonyatkor találkozni és beszélgetni akart. Milyen lenne az a szombatünneplés, ahol az Isten intézményesen gondoskodva arról, hogy vele közösségben legyünk, ha ez egy állandó beszélgetés lenne. A jó házasságról írja egy francia szerző, hogy nem egyéb a jó házasság, mint egy hosszú beszélgetés, ami soha nem akar véget érni. Tényleg ilyen a jó házasság. A jó házasságban a házas felek szemük villanásával tudják kifejezésre juttatni házastársuk felé a maguk elgondolását. Mert olyan mély a közösség, olyannyira megismerték egymást, olyan mély, valóságos közösségben élik az életüket, és az Isten, amikor a lelkiismeret ajándékát ajándékozza nékünk, akkor voltaképpen azt szeretné, hogy ezzel a tőle kapott ajándékkal, ezzel a felülről való szövétnek kell élve, mi ilyen éber, érzékeny, valóságos közösségbe kerüljünk az Istennel. Sokszor működtetjük mi a lelkiismeretet, de úgy, hogy mások lelkiismeretévé akarunk lenni. Ez nem az. a funkció, amit az Isten ennek a felülről való szövétnek megszám. Ha én tudni vélem, hogy a másiknak mit kell csinálnia, és mit nem szabad csinálnia, miközben magamról elfelejtkezem, akkor valahogy kibillentem igazi rendeltetéséből ezt a csupán nékem adott szövétneket. Mindenkinek megvan a sajátja. Alanyi jogon élhet vele, de nem lehetek a másiké. Nagyon sok károkozás történik akkor, amikor én tudni vélem, hogy egy adott szituációban kinek hogyan kell megnyilatkozni, kinek hogyan kell viselkedni, mit kell mondania és mit nem szabad mondania. Mint egy sugallom, hogy ő mit tegyen, akár a lelkiismeretévé is válhatok. Én úgy gondolom, hogy ezt a funkciót az Isten önmagának tartja fenn. És ne akarjuk megerőszakolni a másik lényét azzal, hogy a lelkiismeretévé akarunk válni. Döntéshozatalok kapcsán erősödik fel a Szentlélek és a lelkiismeret funkciója. Sokszor mondják, hogy napi 22 000 döntési helyzettel kell számolnunk. A döntések előzetes átgondolást feltételeznek. A Biblia azt mondja, kérjünk bölcsességet az Istentől, ha nem lenne bölcsességünk, már pedig nincsen. Akkor vagyunk igazán bölcsek, a szó legteljesebb értelmében, ha közösséget válunk az Isten akaratával. Ha keressük mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata, és azzal azonosítjuk magunkat, ezt teszi az ember bölcsé. Ahhoz, hogy én igazán bölcs ember legyek, ehhez az Isten szavát kell tanulmányoznom. El kell mélyednem az Isten gondolataiban, mert ezek azok, amelyek bölcsé tesznek. Ha elmulasztom ezt, akkor ismétlem a lelkiismeret számára nincs etalon, amihez igazodva késztetéseket adjon. De azt a pozitívumot is megfogalmazza a Szentírás, hogy megvizsgálja a szív minden rejtekét. A megváltás szempontjából milyen funkciót tölt be tehát? Azt mondja Ellen White, hogy az üdvösség társulás útján megy végbe. Isten és ember együtt munkálkodásának eredménye lesz az üdvösség. És ebben a funkcióban a lelkiismeret szerepe felértékelődik. Mert hogyha társulás útján történik, akkor az Isten szava el kell jusson hozzám. Miközben megvizsgálja a szív minden rejtekét, meg kell tudnom azt, hogy milyen minősítés alatt állok. Hogy az az Isten, aki a gondolataimat és az indítékaimat is vizsgálja, vajon hogyan vélekedik ezekről. Nekem tudnom kell, hogy milyen megítélés alá esem. Tudnom kell, hogy hol vannak a sebezhető pontjaim. Tudnom kell, hogy egyre fokozódó lelki érzékenységgel milyen területeken kell korrekciót alkalmaznom az Isten erejétől motiváltan, és az Isten szeretetétől motiváltan. Mindig visszatér a tudatomban az a gondolat, amit Pál fiatal szolgatársának mondott, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Vajon az Isten jósága, amely megtérésre indít, nem ad-e ösztönzéseket ilyen irányban, hogy én kedvében akarjak járni annak, én meg akarjak felelni annak, aki engem harcossá avatott. Én meg akarjak felelni annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Nem ez az a belső motiváló erő a megváltás tervében, ami engem előrébb segít ezen az úton. Megismerem az Istennek rám vonatkozott igen jó, teljes és tökéletes akaratát, és megvan a késztetés, mert meg akarok felelni az Isten elvárásainak, és van egy lelkiismeret, ami segít nekem, hogy az Isten akaratához igazítottan éljem az életemet. Ennek a két dolognak együtt kell munkálkodni. Nem lehet elhanyagolni az Isten akaratának tanulmányozását, mert nincs etalon, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a motiváló erőt, mert akkor nincs miért az etalonhoz igazodja. Az Isten jósága és a törvény együtt kell jelen legyen kinek az életében. Nem elég az igazságot, vagy a törvényt hangsúlyozni a legmesszebb menőkig, ha nincs igazán motiváló erő. Itt az elmúlt napokban, alkalmakkor is nem egyszer hallottunk eligazító szavakat. Olykor másokat minősítő eligazító szavakat. Amikor ki, aki megszólal, tudni vélt, hogy a másik mit mondott rosszul és mit mondott jól, és hogy hogy kellett volna mondania és tennie. Ilyenkor lehet, hogy az igazság, mint olyan felmagasztaltatik, csak a motiváló erő hiányzik. Az, ami egyetlen hiteles motiváló erőként engem a jó irányba irányíthat. Azt írja az egyik agykutatással kapcsolatos könyv, ezt még sokszor fogjátok hallani tőlem, mert hihetetlenül gazdag igazságtartalma van a mondatnak. A világ valamennyi érve, az összes tudós és professzor álláspontja, mondhatnám azt is, hogy a Biblia minden ígéje hozzátéve ehhez, lepereg rólam, ha nem tudok vele érzelmileg közösséget vállalni. Ha nem tudom magam azonosítani vele. Nem fogadja be senki a képviselt igazságot, ha a szeretet elkötelező hatalma nem jár együtt az igazság képviseletével. Nem szabad egymás fejére olvasnunk dolgokat. Ellen White azt mondja, hogy akkor nincsen a másikat, ha az életemet tudnám érte adni. Mert akkor majd tudom úgy mondani. Tudok magamról megfeledkezve olyan szeretettel megnyilatkozni, hogy a másik készséges lesz a hallásra. Még néhány dolgot hadd mondjak el. Amikor lámpásról beszél a Biblia, mégpedig azt mondja Krisztus, hogy a test lámpása a szem, és hogyha a te szemed világos lesz, akkor ez azt jelenti, hogy te a lelkiismeret szavával megegyezésben éled teljes nyugalomban és biztonsággal az életedet. Ha viszont a te szemed sötét lesz, ez azt jelenti, hogy ez az Istentől kapott érzékszerv idézőjelbe téve kezd meghomályosodni. Mikor homályosodik meg ez az érzékszerv? Hát akkor, amikor nem engedem működni. Nem hagyom, hogy működjön. Nem akarom elmondani a történetet, mindannyian olvastátok. A Saltykov Csedrinnek van egy elbeszélés a lelkiismeret, és ez az egész arról szól, hogy a lelkiismeret senkinek nem kell. Küldözgetik egymásnak, mert a másiknak biztos szüksége van rá. A másik élete átmenetileg egy-egy pillanata megváltozik, de neki sincs ínyére a változás, ő is tovább küldi. Szóval lehet egy keresztény ember is ilyen állapotban, amikor a szeme megsötétedik. Amikor a lelkiismeretem az Istentől kapott, ami javunkra váló funkcióját nem tudja igazán érvényesíteni. Tehát még egyszer hadd térjek vissza. Az igazság nem elégséges motiváció. A lelkiismeret számára csak az etalont biztosítja. A készséget a cselekvéshez, a teljesítéshez nem. Ahhoz az Isten szeretete kell megjelenjen az életemben. És ez csak Isten és az én dolgom. Az én lelkiismeretem csak az én lelkiismeretem. Ezzel nekem kell gazdálkodnom, erre nekem kell odafigyelnem, a másiknak a sajátjára. A másik életében is van egy etalon. Az igazságnak az a mértéke, amilyen mértékig az igazság szavával szóba állt. Ez esetről esetre változik. Van egy abszolút igazság az Istené, de az én lelkiismeretem etalonja csak annyiban figyel az igazságra, amennyit én az igazságból befogadtam. És ez is egy olyan terület, ahol nem lehetek a másik lelkiismeretévé, mert lehet, hogy én sokkal kevesebbet fogadtam be, de az is lehet, hogy sokkal többet. És az is lehet, hogy én a másikra vetítem ki a magam igazság értelmezését, és azt várom el tőle, hogy annak feleljen meg. Ezek nem működnek így. Ezek nem egyszer a békétlenségnek és a testvéri szeretet hiányának a következményeivel járnak. A Biblia beszél megfertőztetett lelkiismeretről. Amikor nem az Isten által egyedül elfogadott etalonhoz igazodik. Szükségszerűen megfertőztetett. Amikor nem az Isten jósága, ami megtérésre indít, motiválja, akkor is megfertőztetett a lelkiismeret. És lehet, hogy miközben én az igazságot fennem képviselem, és hangoztatom, a lelkiismeretem talán nem az igazán Istentől származó etalonhoz igazodik, és igazítja a másikat. Yeah. ebben a könyvben, ami nem tudom mekkora hatást fejtít ki a mi környezetünkben, a Gondolkodás elvesztett művészete címűben, az első fejezet már szembeállítja egymással az IQ-t és az EQ-t. Az EQ javára. Tehát nem az intellektuális magas röptűség és képességek halmaza jelenti igazán az emberi életben az értéket, hanem az érzelmi intelligencia, amikor odafigyelek a másikra. Amikor az én szeretetteljes késztetéseimmel motiválom őt. Így közvetett módon, szeretem őt, önmagamra nem figyelve. Ez az, ami igazán valódi közösségeket hoz létre, ahol az igazság, mint etalon hangsúlyos, de az érzelmi tényező nem kapja meg a maga szerepét és helyét, hogy kiüresedik a testvéri szeretet és együttérzés. A megtérésről a Biblia azt mondja, és ezt a szombatiskolánk is megfogalmazta, a megtérés voltaképpen arról szól, hogy kialakul köztem és az Isten szava között az összhang. Elfogadom az Isten szavát. És azért fogadom el, mert az Isten fia szeretett engem. Különben a világ összes érve is kevés lenne ahhoz, hogy engem egy ilyen hozzáállásra rábírjon. És ezért, amikor én elfogadom az Isten szavát igaznak, és azonosítom magam az Isten szavával, és engedem, hogy etalon legyen az életemben a lelkiismeret számára, ott az Isten jóságának sokkal nagyobb szerepe van, mint az intellektuális élménynek. Annak idején, amikor én elkezdtem a Bibliával foglalkozni, hát igazi apologétának képzeltem magam, mert örültem annak, amikor a Bibliának igaza van, és mindig igaza van. És ezért aztán érveltem én is minden mennyiségben, és a proféciák nagyon is a kezemre játszottak, mert azzal aztán be lehet bizonyítani mindent, és a másikat elhallgatni kényszerül, mert ugye az Isten jóval korábban, évszázadokkal korábban elmondta, hogy mi hogyan, persze pontosággal miként fog teljesedni, és ezzel le lehet hengerelni bárki. És mindig elképedtem azon, hogy hogy amit én ilyen világosan látok, az a másikról lepereg. Hát azért, mert szándékomon kívül, de az igazságnak ezzel a nagyon markáns és céltudatos képviseletével akár megszégyenítettem őt. Tehát az érzelmi tényező, mint olyan, ami segített volna az igazság elfogadásában, nem működött. Beledöngöltem a földbe, egy szava nem volt, aztán úgy nézett rám, hogy csodálok ám, de nem szeretlek, került. Hát mert nincs szüksége az igazságra a szeretet nélkül. Senkinek. Néhány ígét hadd idézek még az eddig elhangzottakon kívül, hogy például mi a lelkiismeret tényleges Istentől támogatott funkciója a maga valójában. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében a következőt olvassuk. Az első fejezet 5. versében. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Ebben minden benne van. Ezt az ígét az elején felolvasom, akár mehettünk volna. Mert ebben benne van mindaz, némi többlettel, a kifejtés többletével, amit az előbb elmondtam, a parancsolatnak vége, tehát itt az etalon, amihez igazodom. És a parancsolathoz való igazodás, hogy működik? Tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet által. És akkor a parancsolatnak megvan a maga helye és szerepe. De a parancsolat önmagában ezek nélkül nem áll meg. Tiszta szív, jó lelkiismeret, igaz hitből, Istenjánként bizalomból táplálkozó szeretet nélkül. Nagyon sok ilyen hibát követtem én is a prédikátori szolgálatom legelején, és azóta is, amikor a másikkal meg akartam értetni, hogy a Bibliának igaza van. Valaki felhívta a figyelmemet egy előadás sorozatra, az interneten lehet hozzáférni, arról szól, egy hát nem tudom, prédikátornak nem tudom, nevezhetném-e vagy sem, mindegy, valaki, aki előadást tart arról, hogy az evolúció, mint olyan, miért nem igazán hiteles tudományos megközelítés. De ha én csak őt hallgatnám, olyan cinikus és leszóló és lekezelő hangnemben képviseli azt, amit ő igaznak tart, ami valószínűleg igaz is, de én nem igazán érzek készséget arra, hogy elfogadjam a cinikus, fölényes hangvétel miatt. Ez sok mindent felsorakoztat, nagyon logikus a képviselet módja, de nem nyerte meg a szívemet, mert hozzátenném, hogy az illető most börtönben van. Valamilyen adócsalás miatt, de nagyon világosan képvisel dolgokat. Szóval ez cinikus megjegyzés volt, elnézést kérek érte, de szeretném ezzel is érzékeltetni, hogy az igazság nem jobbít, ha nincs igaz szeretet és jó lelkiismeret mellette. Mert amikor én csak az igazságra hivatkozom, akkor ezzel együtt jár az a kísértés, hogy a másik lelkiismeretévé legyek. Ne tegyek ilyet. Az igazság befogadása az én személyes ügyem. A hozzávaló viszonyulás is. És a motiválni, az, hogy magamat motiválni engedem, az is az én személyes ügyem. És az igazság csak a szeretet által motiválható. Hát nem tudom, mit mondjak, még nagyon sok mindent ide fölírkáltam magamnak, de az időből kifutottunk. Talán még a hit terjesztéséről, mint olyanról hadd szóljak néhány szót. A hit terjesztése nem azonos a térítéssel. A térítés az igazság képviselete, a térítés pedig hitből hitbe történik. A személyes motiváltság hatásával próbálom a másikat megnyerni. Próbálom az isteni szeretet közvetítésével elfogadhatóvá tenni számára az igazságot. Nyilvánvaló igazságot kell eléjük tárni, de a döntést rájuk kell bízni. És éppen ezért egy kicsit ellenszenves számomra az az evangelizációs gyakorlat, amikor a pillanat varázsa és hatása alatt embereket előre hívnak, és pressziót gyakorolnak a tömeg befolyás segítségével, pressziót gyakorolnak rájuk, hogy itt van, ennyi ember már előre jött, te is előre jöttél, vagy ha még nem, akkor gyere előre, és most döntsél. Szóval meg kell érnie. A szeretet indítatása alatt meg kell érnie az állásfoglalásnak, az igazsághoz való viszonyulásnak. Az Isten fia szeretette engem, önmagát adta érettem, ezért elfordulok magamtól, és odafordulok az Istenhez. Odafordulok az Isten igazságához. Van még egy kifejezés, amit szeretnék szíves figyelmetekre bízni. Azt mondja az egyetlen profécia magyarázat, amit Pál apostol megfogalmazott. Ugye nem beszélek a Tesszalonika beliekhez írott első levélnek arról a részletéről, amikor azt mondja, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, ez egy rövid kis betoldás. De az igazán a 10. vádlat proféciának tekintett apostoli megfogalmazásban ez áll, hogy azok vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre. Itt az igazság megint nem önmagában áll, hanem az igazság szeretetéről van szó, az igazság pedig a szeretet motivációja alatt fogadható be. Azon az alapon és állt, hogy az Isten szeretett engem, elkötelezett az ő akaratának megismerésére és követésére, és ilyenkor könnyű befogadni az igazságot, és könnyű szeretni az igazságot. És akkor egyetlen ígével szeretném lezárni. Boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Magyarán, aki összhangban él a lelkiismeretével, a saját lelkiismeretével. Nem a másikéval, nem a másik ráerőltetett lelkiismeretével, hanem a sajátjával. Így hangzik még egyszer, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel, mert a saját urának áll és esik. És ebben segítsen minket a Jóisten mindannyiunkat. Amen.
Isten tiszteletünket a 280-as számú közös énekünk első és második versének éneklésével, majd imádság után a 6. és 12. versszakának éneklésével zárjuk be. Keressük meg és énekeljük el a 280-as számú közös énekünk első és második versszakát. Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy már az Édenben, az elbukás pillanatában gondoskodtál segítségről. Megígérted, hogy ellenségeskedést szerzel, hogy nem hagysz nyugtunkat, hogy szembesíteni akarsz a te akaratoddal, és a szeretet késztetésével akarod tenni ezt. Urunk, köszönjük, hogy az emberi történelmet végig kíséri ennek az ajándéknak a működése, és a mi személyes életünket is. És azt fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a mi életünkben is olykor igaz az az igei megállapítás, hogy szólsz egyszer vagy kétszer, és akkor sem figyelünk rá. Urunk, szeretnénk belső békében élni a mi lelkiismeretünkkel. Nem azért, mert elhallgattattuk örökre, hanem azért, mert tökéletes összhangban vagyunk a te akaratoddal, a szeretet motiváltsága által. Urunk, szeretnénk veled járni, veled közösségben lenni, veled beszélgetni, megismerni mind mélyebben és átfogóbban a te teljes, tökéletes akaratodat. Szeretnénk, Urunk, azonosulni a menny értékrendjével, és szeretnénk, hogyha életünk minden területén megjelennének ennek a gyümölcsei. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ösztökeként működik bennünk is a lelkiismeret. Segíts, hogy egyre érzékenyebbek legyünk, és ne egyre fásultabbak a működése iránt. Segíts, Urunk, a te ígédben elmélyedni, hogy az az etalon, amihez igazodni kell a mi életünknek is, betöltse a maga helyét és szerepét a mi életünkben, és segíts naponta egy csendes órát eltölteni a te lábaidnál, szemlélni a te értünk hozott áldozatodat, és befogadni azt a szeretetet, amelynek átalakító hatalma van, hogy meglegyen az erőteljes indíték is. Köszönjük, Istenünk, hogy társulsz velünk a mi üdvösségünk munkálásában, és hogy megvan ebben a mi helyünk és a mi részünk is. Segíts, hogy a megkezdett jó dolog a Krisztus napjára mindannyiunk életében végbe menjen. Amen.
A megkezdett 280-as számú ének 6. és 12. versszakát énekeljük.
Várjad Egyenes.